Ugyanis erről, tehát erről lenne most szó, a Istennek a szentségéről. És néhány történettel az elhangzotton túl kezdenénk. Nézzük meg 4 sztorit, vagy lehet, hogy csak 3, majd meglátom időm, ahogy állunk. És az lesz majd a kérdés, hogy mi a közös ezekben a sztorikban. Jó? Úgyhogy kezdjük a Lukács 2-ben. Ez a karácsonyi történet gyakorlatilag. Tehát Lukács 2, 8-14, felolvasom. Jézus születése és a pásztoros rész. Kicsit karácsonyi hangulatot is már így kezd így rávezetni minket. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken, akik kint a mezőn őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. És íme, az Úr angyala megjelent nekik, és körülragyogta őket az Úr dicsősége, ők pedig nagyon megrettentek. És az angyal így szólt, ne féljetek, mert íme nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz, mert Dávid városában ma megszületett nektek az üdvözítő, aki az Úr Krisztus. Ez pedig a jel számotokra, találtok egy kisgyermeket, bepújálva feküdni a jászolban. És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal együtt, akik Isten dicsérték, és ezt mondták, dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Igen, ez az első. Akkor megnéznénk egy másikat. Dániel könyvéből. Dániel 10-ből konkrétan. Ami szintén Dánielnek egy találkozása egy angyallal. Olvasom az elejétől, Dániel 10:1-től. Círusnak, Perzsia királyának 3. esztendeiben kijelentést kapott Dániel, akit Baltazárnak is neveznek. Igaz ez a kijelentés, és nagy háborúról szól. Ő megértette a kijelentést, és így megértette a látomást. Azokban a napokban én, Dániel, gyászoltam 3 teljes hétig. Kívánatos ételt nem ettem, húst és bort nem vettem a számba, és olajjal sem kentem meg magamat, míg el nem telt az a 3 hét. Az első hónap 24. napján a nagy folyam a Hiddekel partján voltam, ami azt hiszem a Tigris egyébként. Föltekintettem, és egy férfit láttam gyolcsruhába öltözve, derekán színarany övvel. Teste olyan volt, mint a drága kő, arca olyan, mint a villám, és szemei olyanok, mint az égő fáklyák. Karja és lába, mint a csillogó réz, és ahogy beszélt, a hangja olyan volt, mint a sokaság zúgása. De csak én, Dániel láttam ezt a látomást, a férfiak, akik velem voltak, nem látták azt, mert nagy rémület szállt rájuk, és elfutottak, hogy elrejtőzzenek. Egyedül hagytak engem, és akkor láttam ezt a nagy látomást. Semmi erő sem maradt bennem, arcom eltorzult, és nem tudtam erőre kapni. Hallottam beszédének hangját, és amikor hallottam a hangját, ahogy beszélt, ájultan arccal a földre borultam. Ekkor egy kéz érintett meg engem, és fölsegített a térdemre, és a tenyeremre. Azt mondta nekem, Dániel, kedves férfiú, értsd meg a beszédeket, amelyeket neked mondok, és állj föl, mert most hozzád küldettem. Amikor ezeket a szavakat mondta nekem, reszketve felálltam. Azt mondta nekem, ne félj, Dániel, mert az első naptól fogva, hogy szívedet a dolgok megértésére adtad, és megaláztad magad Istened előtt, ő meghallgatta szavaidat, és én a te beszédet miatt jöttem. De Perzsia fejedelme ellenállt nekem 21 napig, és íme Mihály, egyike a legelőkelőbb fejedelmeknek, segítségemre jött, és ott hagytam őt a perzsa királyoknál. Azért jöttem tehát, hogy tudtodra adjam, ami az utolsó időkben a te népedre elkövetkezik. Mert a látomás azokra a napokra szól. Amikor ezeket a szavakat mondta nekem, arcom a föld felé fordítottam, és megnémultam. És íme az, akinek olyan alakja volt, mint az ember fiának, megérintette az ajkamat. Ekkor kinyitottam a számat, és megszólaltam. Azt mondtam annak, aki előttem állt. Uram, a látomás miatt úgy elfogott a fájdalom, hogy semmi erő sem maradt bennem. De hogyan is beszélhetne uramnak ez a szolgája az én urammal? Hiszen azóta sincs erőm, és a lélegzetem is elállt. Akkor ismét megérintett engem az az emberhez hasonló lény, és megerősített engem. Azt mondta, ne félj, te kedves férfiú, békesség neked, légy bátor és erős. És amint szólt hozzám, megerősödtem, és azt mondtam, szólj, uram, mert megerősítettél engem. Igazából majdnem az egész 10-es fejezetet végigolvastam, de itt egy találkozást, egy interakciót olvasunk Dániel könyvében. Nézzük meg A harmadikat, az Márk evangélium a 9. fejezetéből van. A megdicsőülés hegye. Az a rész, Márk 9. Nem itt. Márk 9. Igen. A 2-től 9-es versig. És 6 nap múlva magához vette Jézus Pétert, Jakabot és Jánost, felvitte csak őket külön egy magas hegyre, és elváltozott előttük. Ruhája olyan tündöklő fehér lett, amilyenhez hasonlót ruhafestő e földön nem fehéríthet. És megjelent nekik Illés Mózessel együtt, és beszélgettek Jézussal. Ekkor megszólalt Péter, és azt mondta Jézusnak, Mester, jó nekünk itt lenni. Készítsünk azért 3 hajlékot, neked egyet, Mózesnek egyet, és Illésnek is egyet. De nem tudta, mit beszél, annyira megrémültek. És felhő támadt, amely beborította őket, és egy hang hallatszott a felhőből, ez az én szeretett fiam, őre hallgassatok. És ahogy körülnéztek, hirtelen már senkit sem láttak többé maguk mellett, csak egyedül Jézust. Az utolsó pedig, Jelenések könyve eleje, tehát Jelenések 1, ahogyan János megkapja, vagy találkozik Jézussal. 9-től 18-as versekig olvasom, Jelenések 1, 9-18. Én, János, testvéretek és társatok a Jézusban való szenvedésben, a királyságban és a béketűrésben, a Patmosz nevű szigeten voltam Isten beszédéért és Jézus bizonyságtételéért. Lélekben voltam ott az Úr napján, és a hátam mögött erős hangot hallottam, mint egy trombitáit, amely ezt mondta. Amit látsz, írd meg egy könyvben, és küldd el a 7 gyülekezetnek. Efezusba, Szmirnába, Pergamonba, Tiatirába, Szárdiszba, Filadelfiába és Laodiceába. Megfordultam azért, hogy lássam a hangot, amely velem beszélt. És amint megfordultam, 7 arany gyertyatartót láttam. És a gyertyatartók között az emberfiához hasonlót, aki bokáig érő ruhában volt, mellénél aranyövvel körülövezve. A feje és a haja fehér volt, mint a hófehér gyapjú, szeme, mint a tűzláng. Lába pedig hasonló a kemencében izzó aranyfényű érchez. Hangja pedig olyan volt, mint sok vizek zúgása. Jobb kezében 7 csillagot tartott, a szájából 2 élő éles kard jött ki, és az arca olyan volt, mint mikor a nap teljes erejében fénylik. Amikor megláttam, lába elé estem, mint egy halott. Ő pedig rám tette jobb kezét, és így szólt. Ne félj, én vagyok az első és az utolsó, és az élő, pedig halott voltam, és íme élek örökkön örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai. Na itt most 4, egy picikét hosszabb, eltartott egy darabig, 4 részt vettünk el a Bibliából, és az ugye a kérdés, hogy mi a közös ezekben? Jó? Légy szíves, mondjatok nekem dolgokat, ami szerintetek közös ezekben. Minden így a Bibliában van. Találkozások, oké? Okay? Minden egy találkozás, így van. Fénylő arc, villám szem. Bár ez nem minden négyben volt így, de a fény megjelenik minden négyben, igen. Oké? Okay. Földi és mennyei részfők találkozása, igen. Megijedtek? Megijedtek, igen. Kik ijedtek meg, az angyalok? Nem az angyalok. A pásztorok, már a földiek ijedtek meg, így van. Oké? Okay. És még? Igen. Bátorítás volt. Ez jól mondod, így van. Mindegyik meg volt egy üzenet, igen. Tök jó. Tehát szerintem egész jól összeszedjük. Még valami? Igen, mindegyiknél megjelenik a fény, megjelenik valami dicsőséges, valami erőteljes. Mindegyikben megjelenik az, hogy azok az emberek, akik ezzel találkoztak, megrémültek, elhagyta őket az erejük, és volt egy bátorítás, igen. Egy bátorítás volt. Mind a négy történetben találkozhatunk Istennek a dicsőségével. Vagy igen, Istennek a szentségével. Igazából ez a jó szó, Istennek a szentségével. Ami érdekes, mert egyébként magyarban ugye a szent szó, ugye mondjuk a holy meg a saint, mind a kettőt szentnek fordítjuk, bár nem egészen ugyanra vonatkozik, mert mondjuk egy emberre mondjuk, bár Istenre is mondja az ige, hogy Isten szent. Na, mindesetre Istennek a szentsége. Ezzel találkozunk ezekben a történetekben. És mégis mi Istennek a szentsége? Ezt néznénk meg. Istennek a szentsége igazából egy állapot. Ez egy állapot. Ő ilyen, ő szent. Ő ezt nem csinálja, ő az. Istennek a szentsége egyszerre jelent tisztaságot, egyszerre jelent tökéletességet. Istennek a szentsége tisztaság és tökéletesség. Semmilyen szennyfolt, semmilyen piszok, semmilyen sötét dolog, semmi, soha ő benne nem volt, nincs, nem is lesz. Ugye a János írja az első levelében, hogy ez pedig az a bizonyságtétel, amit őtőle hallottunk, hogy az Isten világosság, és benne semmilyen sötétség nincsen. Ugyanerről beszél. Istenben nincsen sötétség. Semmilyen. És ugyanezt látjuk a Márk evangéliumában, a megdicsőülés hegyén. Visszalapozok oda, Márk 9. Ott volt egy mondat. Ruhája olyan tündöklő fehér lett, amilyenhez hasonlót ruhafestő a földön nem fehéríthet. Tehát ez valószínűleg a mai napig is igaz. Tehát azóta fejlődött a technológia, azóta már mindenféle jó hipós oldattal ki tudunk fehéríteni bármit. De annyira fehérre, mint amilyennek Jézusnak ruhája volt, annyira a mai napig sem tud senki fehéríteni. Ugyanis tökéletesség is benne volt ebben a tisztaságban. Tökéletesen fehér volt. Tehát például nem tudom, hogy valószínűleg most már mindegyiknek van mobiltelefonja. Én a családban én szoktam kezelni a telefonokat, tehát hogyha valaki új mobilt kap, akkor én szoktam beállítani. És én szoktam rárakni ezt a védőfóliát. Nem tudom, raktatok-e már föl védőfóliát telefonra? Igen, 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 igen. Hát egy eléggé pepecsmeló, nem? Tehát, hogy hogyan kell ezt csinálni, hogy ugye így először van ez a nedves ízétörlő, aztán utána a száraz törlő, hogy száraz legyen. Na és akkor utána mindenki menjen innen, mert leheltek egyet, már rajta van a izé. És akkor utána kell óvatosan leszedni azt a fóliát, és akkor így rátenni. Egyrészt ugye megfelelő szögben rakjon az ember ilyen ferdén, és mikor minden ember ilyen nagyon percén végcsinált, akkor lesz észre, hogy ott egy otromban nagy valami alatta, ami miatt egy ilyen ekkora nagy ilyen buborék ott van, és akkor mehet mindent visszaszedni, hogyha béna az a fólia, akkor még el is törik, vagy megreped, és tehát, hogy nagyon-nagyon pepecs. És gyakorlattal az ember azért tud ebben fejlődni, de mindig az van, hogy jó, vissza kell szedni, akkor oda a ragasztó izével ott kipiszkálni alól azt a porszemet, vagy szőrszál, hajszál, akármi, és akkor vissza is. Van egy pont, amikor az ember azt mondja, hogy ez már így elég jó. Ez már így elég jó. Van, akinél ez lehet, hogy elsőre jó úgy neki, hogy van, de ugye mindenki ilyenkor arra vágyik, hogy ilyen gyönyörűen szépen rajta legyen, hogy semmi ne látszódjon. Hát ilyen nagyon ritkán van. ezen gondolkoztam, hogy hogy lehetne ilyen tökéletesen valami tiszta. Nekem ez jutott eszembe, hogy amikor felrakom ezt a védőfóliát, mindig valami ott van, aminek nem kéne. Mindig az, na ott, hogy kerül oda? Ugye amikor informatikai eszközöket, elektronikus eszközöket gyártanak, ott konkrétan ilyen szkafanderekben dolgoznak pont emiatt, hogy semmilyen por, semmilyen izé ne lehessen ott. Ha fölnyitnak egy, ma már kevésbé van ilyen merevlemez, ott is az van, hogy ugye ott egy porszem tacsavághat mindent, úgyhogy konkrétan szkafanderben dolgoznak az emberek, hogy semmilyen ne szennyezze be azokat az eszközöket. Valahogy így tudnám azt, hogy de még ez sem tökéletes, ugye? Mert nincs olyan. Tehát a matematikában vagy a filozófiában létezik az, hogy tökéletes. De itt a Földön ilyen nincs, hogy tökéletesen tiszta. És kicsit erről beszél itt Márk, hogy Jézusnak a ruhája tökéletesen fehér, tökéletesen tiszta volt. És ezen a Földön nincs tökéletesség. Nincs. Istennek a szentsége tökéletes, és tiszta. Tökéletes. A tökéletesség, mint szó, ugye azt jelenti, hogy soha semmilyen rossz dolog, vagy hibás dolog nem volt ő benne, nem lesz ő benne. Soha. Ezen is gondolkoztam, hogy milyen példát lehetne a tökéletességre hozni. Tehát nem tudom, képzeljétek el a mondjuk egy nyaralás. Jó, egy tökéletes nyaralás. Hogy mindenki szépen nyugodtan, békességben becsomagoltok, szépen nyugodtan beszálltok az autóba, az autó nem robban le, elviszíteket a repülőtérig, a repülőtéren szépen időben odaértek a kapuhoz, gond nélkül mondjuk az utasfelvétel, a repülőgép nem késik, szépen ott vagytok, el tudjátok foglalni a helyet, a csomag megérkezik, nem kavarják el, nem sérül meg. Szépen odaértek a szállodába mondjuk, a szoba már gyönyörűen előkészítve, akkor minden program tökéletesen pont jól összejön, és ugyanez hazáig. Tudjátok, ilyen nincsen. Tehát, hogy mindig, amikor az ember utazik valahol, vagy valamilyen programja van, mindig valahol légy kerül a levesbe. Tehát mindig van valami. Úgyhogy ezen így fölül kell tudni emelkedni, és ugye az ember nagyon érdekes, ugye a rossz dolgokat elfelejtjük. Tehát minden nyaralás megszépül így utólag, így visszatekintve, mert a jókra emlékezünk. De olyan, hogy tökéletes, az ember vágyik rá, hogy tökéletes legyen, de soha nem olyan. Tehát bármi, az ember bármennyi energiát belefetszol, mindig lesz valami. Mindig lesz valami. A Földön tökéletes nincsen. Nincsen. Isten viszont tökéletes. Nála soha nincs légy a levesben. Soha. Vagy nem tudom, hajszál, vagy mi az egy manapság. Legyet nem nagyon látni manapság levesben. Istennek a szentsége egyszerre tisztaságot jelent, és egyszerre tökéletességet jelent. De itt jön egy másik érdekes dolog, hogy Istennek a szentsége, tehát a pásztorok nem rezeltek volna be azért, mert annyira szép fehér az angyalnak a ruhája, hogy hú, de szép fehér. Nem attól rezeltek be. Mitől rezeltek be? A hatalom és az erő. Istennek a szentsége hatalmat és erőt, ráadásul mindenek fölötti erőt, mindenek fölötti hatalmat jelent. Istennek a szentsége erő. És az elején mondtam ezt a szót, hogy dicsőség. Tehát a Istennek a dicsősége, Istennek a hatalma, ezek összefüggő fogalmak. Nézzétek meg a római levélben ezt a... Csak egy igeverset föllapozok. Róma 6-ból, Róma 6-4. Eltemettettünk tehát vele együtt a keresztség által a halálba, hogy amiképpen feltámadt Krisztus a halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. Mit mond itt Pál? Mi által támad fel Jézus? Az Atya dicsősége által. Egyébként, ha megnézitek azt, hogy az ige mit mond arról, hogy hogyan támad fel Jézus, mi által, szerintem kb. Minden igevers másképp fogalmazza meg. Ebből is látható az, hogy az atyának a dicsősége és az Istennek a hatalma, az ereje, ezek ugyanarról beszélnek. És ez az, amitől berezeltek a pásztorok, ez az, amitől Dánielnek ereje sem maradt, hogy lába maradjon, ugyanúgy Jánosnak, vagy Péter össze-vissza hablatyol, mert ő is berezelt. Össze-vissza beszél. Sátorozunk Illéssel meg Mózessel együtt. Hogyan tudnánk ezt, ezen gondolkoztam, hogyan lehet ezt illusztrálni? Hogy valami fényes, és mégis hatalmas, erőteljes. Az egyik kép, ami eszembe jutott egyébként, valamelyik pont a Jelenések könyvében meg is jelenik. Ha mondjuk elmentek egy ilyen, nem tudom, skanzenbe, vagy falura manapság, ott már ilyen nincsen, de mondjuk elmentek egy kovács műhelybe. És ugye ott van mondjuk, nem tudom, valamit éppen kalapál a kovács. Ugye, hogy néz ki tehát mikor kalapálja azt a vasat? Amikor még forró. És amikor forró a vas, mit csinál? Izzik. Izzik. Tehát nem csak az, hogy fényes, de jó, akkor sötétbe tudok vele világítani. Igen, túl messzire nem. De forró is. És ez fontos látnunk, hogy Istennek a szentsége olyan, mint ez az izzó vas, benne van a potenciál, benne van a lehetőség, hogy pusztítson. Benne van az erő, hogy elpusztítson bármit, minket is. Istennek a szentsége el tud pusztítani bármit, minket is. És innentől kezdve már az ember kicsit józanabbul olvas ezeket az igéket. A zsidókhoz írt levél 12. fejezetében olvassuk ezt, 12-29. Föllapozom. Mindegy, mert a mi Istenünk megemésztő tűz. Isten azt mondja az ige, hogy ő emésztő tűz. Milyen a megemésztő tűz? Mondjuk nekünk van most egy cserépkályhánk. Otthon szoktunk. Ezt meg kell tanulnom, hogyan működik a cserépkályha. Nem, én azt hittem, hogy csak az ember berak egy rakás fát öngyújtó alatt, és akkor kész. Nem, ennek megvan a technikája. Én nem voltam cserkész, lehet, hogy akkor jobban értenék ehhez. De már kezdem megérteni, amit magyarázott is a fickó, aki odahozta a kályhát, hogy ez hogy működik, hogy először nagyon-nagyon melegre föl kell hevíteni, és ha már nagyon meleg az az égéstér, onnantól kezdve már föntartja magát a tűz. Tehát ott már tényleg csak berakja az ember, ha már meleg, meg úgy ízzik, akkor onnantól kezdve az megy, de el kell jutni ide. De amikor már annyira meleg, hogy ízzik benne minden, akkor én egyszerűen hozzáértem kívülről csak a fémkerethez. Szerintem egy hétig gyógyult a kezem utána. És ez csak egy ekkora, nem tudom mennyi, 20 centi széles valami az a rész. Úgyhogy amikor azt mondja az ige, hogy Isten emésztő tűz, tudok kapcsolni ehhez a képhez, hogy emésztő tűz. És ha már a tűzről beszélünk, ugye nem játszunk a tűzzel. Ezt minden gyereknek meg kell tanítani, vagy felnőttnek akár, hogy a tűz nem játék. Valószínűleg, hogyha jó példa a tűz egyébként, mert az ember ugye, ahogy fölnő, megtanulja, hogy hogyan viszonyuljon a tűzhöz, és valahol megtanulja tisztelni a tüzet. Tisztelni. Biztos nagyon érdekes lenne a mondjuk egy tűzoltót megkérdezni az, hogy mit gondol a tűzről, hogyan viszonyul a tűzhöz. Nem játék. Nem lehet akárhogyan viszonyulni vele. Vagy hozzá. És hogyha megnézzük, itt van most még három éges szakaszt kikerestem a jelenésekre visszatérve. És az, amit mondtál, mindegy, neveket nem mondok a felvételre, de a jelenések 4-ben, ugye ott a mennyei trón. Jánosnak a látomása nem ért ott véget, hogy megjelen neki Jézus, meg ez az aranygyertyatartók, meg a gyertyák, hanem ő betekintést kapott a mennybe. És ott olvassuk ezt, a 5-ös vers, de mégis olvashatom az elejétől is, 4-es fejezet eleje. És ezek után láttam, íme egy nyitott ajtó volt a mennyben, és az előbbi hang, amelyet, mint egy velem beszélő trombitának szavát hallottam, ezt mondta, jöjj fel ide, és megmutatom neked, amiknek meg kell történniük. Azonnal elragadtattam lélekben, és íme egy trón állt a mennyben, és a trónon ült valaki. Az ott ülő tekintete hasonló volt a jáspishoz, és a karneolhoz, és a trón körül szivárvány volt, látszatra olyan, mint a smaragd. És a trón körül 24 trón volt, és a trónokon 24 fehér ruhába öltözött vén ült, a fejükön aranykoronával. A trónból pedig villámlások, hangok és mennydörgések jöttek ki, és 7 tüzes fáklya égett a trón előtt, amely az Isten 7 lelke. Tehát itt már megjelenik a villámlás és mennydörgés. Istennek a trónjából villámlások, mennydörgések jönnek ki. Vagy nézzük meg a 2 Tesszalonika 2-t, ahol Pál beszél a végidőkről. Ugye a végidőkben lesznek rossz dolgok, lesz hamis proféta, meg az antikrisztus, és mi lesz a legvégén? Isten győz. Tehát Jézus győz, de hogyan győz? 2 Tesszalonika 2, ebből olvasom. Nézem, hogy kerek mondat. Igen, a 8-as verset felolvasom, és akkor megjelenik a törvénytipró, akit az Úr Jézus megöl szájának leheletével, és megsemmisít megjelenésének dicsőségével. Hogyan? Mit fog csinálni Jézus? Ugye jön a fehér lovon, és akkor oda megy, és kardozik vele, és akkor így után így leszúrja. Nem. Mit fog csinálni? Rálehel. Megjelenésének dicsőségével megsemmisíti. Lehet, hogy oda megy hozzá, így csak így közel, oda áll mellé, és kampec. És ugye szájának leheletével, és most fejeztem be János evangéliumát, most olvastam, mit olvasunk a föltámadás után, mit csinál Jézus, mikor megjelenik a tanítványoknak? Rájuk lehel. És azt mondja, hogy vegyetek szent lelket. Hát, milyen érdekes. Ez nagyon érdekes. A végítéletkor, amikor a törvénytipró, az antikrisztus, ő rálehel Jézus, elpusztítja. A tanítványokra rálehel, szent lelket ad nekik. Mi történik itt? A harmadikat most nem nézzük, mert ugye ez csak ismétli. És van itt egy érdekes gondolat, amit próbáltam megfogalmazni, de ezeket értsük, hogy Istennek ez a tisztasága, Istennek ez a tökéletessége, ez nem beszennyezhető. Istennek a tökéletessége és tisztasága nem szennyezhető be. Lehetetlen. Lehetetlen. Bárki, aki ezt megpróbálta, pórul járt. Fölolvasok egy részt az egy krónikákból. Ott van egy sztori. Szerintem ismeritek, de nézzük meg. Ez Dávid király, amikor a ládát, a szövetség ládáját szállítja, hogy most honnan, hova, azt most nem emlékszem, de mindegy. Egy krónikák 13, tudom már egyébként, amikor odavitték a csatába, és az ellenséghez került, a filiszteusokhoz került a szövetség ládája, őt azt berakták egy templomba, egy bálványtemplomba, akkor ott mindenféle csapást hozott a filiszteusokra a törvény ládája, és a végén pedig azt mondták, hogy ők felrakták egy ökörszekérre, hogy vigyék vissza Izraelbe, mert csak baj, hogyha itt van. És vitték vissza Jeruzsálembe. Egy krónikák 13-ból olvasom. És azt mondja itt az ige, hogy a 8-as verstől, nem, a 7-estől, Isten ládáját egy új szekéren vitték Abinádáb házából. Uzzá és Ahjó vezette a szekeret, amin a láda volt. Dávid pedig és az egész Izrael táncolt Isten előtt teljes erővel, énekekkel, citerákkal, hegedűkkel, dobokkal, cintányérokkal és kürtökkel dicsőítettek. csak még jobban, mint mert még táncoltak is. Mikor Kidon szérűjéhez értek, Uzzel kinyújtotta a kezét, hogy megfogja Lárát, mert megbotlottak az ökrök. Ezért fölgerjedt az úr haragja Uzzá ellen, és lesújtott rá, mivel kinyújtotta kezét a láda felé, és meghalt ott az Isten színe előtt. Akkor Dávid igen megdöbbent, hogy az úr ilyen csapással sújtotta Uzzát. Azért azt a helyet minden mai napig Perec Uzzának nevezik. Azon a napon Dávid félni kezdett Istentől, és ezt mondta, hogy merjen bevinni magamhoz Isten ládáját. Ezért Dávid nem magához vitette be a ládát Dávid városába, hanem a gáti Obéd-Edom házába helyezte el. Itt látunk egy... És szerencsétlen Uzzá. Mit csinált ő? Pardon? Neki meg áldás volt, igen. Ő nem ért hozzá a ládához. De Uzzá mit csinált? Hát csak meg akarta fogni, hogy ne essen le. De ez Istennek a ládája, szövetségnek a ládája volt. Egy szent dolog. Ugye a szövetség ládájára emlékeztek, ott volt a tetején kettő kerub, és a kettő kerub között lakozott Isten. Így írja az ige. Istennek ez egy szent dolog. Nem lehet csak úgy megfogni. Nem lehet csak úgy hozzáérni. Biztos Uzzán, nem tudom, Uzzának a keze valószínűleg nem mosott kezet előtte, de nem is tudta volna úgy megmosni a kezét szerintem, hogy ne szennyezte volna be azt, ami szent. És Istennek a tisztasága és szentsége nem beszennyezhető. Lehetetlen. És ezen is gondolkoztam, hogyan fogalmazza meg, és próbálok nem filozofikus lenni, jó, de ezt a tökéletesség kiveti magából a tökéletlent. Így is meg tudnám ezt fogalmazni. Istennek a szentsége, Istennek a tökéletessége nem tudja befogadni a tökéletlent. És itt már elkezdek az evangéliumról beszélni, mert Isten szent, és az emberek nem azok. És ez nem feloldható. Ez a probléma. Nem feloldható. És vannak emberek, akik... van egy-két fizikus. Én nem tudom, hogy miért van ez, de vannak híres fizikusok, akik ateisták... akire azt mondja a Biblia, hogy az ateista az bolond. De ugye vannak híres fizikusok, akik meg milyen vallásos hívő emberek voltak, akár mondjuk Newtonra, hogyha gondolunk. Például, de aztán Maxwell is egy milyen vallásos hívő ember volt. Neki van az egy gyönyörű ilyen hármas körintegrálos egyenlete azért a fényről, meg a... Na. De olvasok ilyen fizikusokról, akik azt mondják, hogy... Majd, hogyha meghaltam és Isten előtt állok, akkor megkérdezem tőle, hogy hogy van ez, meg miért így van ez a fizikai jelenség. Én meg fogom a fejem. Fogom a fejem, hogy mit képzel az ember? Hogyan képzel el Istent? Hogy majd így odaáll el, és így beszélget vele. Hogy te Isten, árul már lesz nekem. Tehát így lövésük nincs. Fogalmuk sincs, hogy Isten szent. Fogalmuk sincs róla. Amikor Isten elé áll valaki, majd ott, akkor ott nem fog senki semmit mondani. Tehát ő nem fog mondani semmit. Valami olyasmi lesz, mint amit Dániel olvasunk, hogy téldre hull, ugye minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr, mennyei ki föld alatt, aki föld alatt valóké, azt mondja Filippi levél nekünk, mindenki dicsőíteni fogja Isten, mindenki úrnak vallja majd Jézust, akár hit benne, akár nem. Ez lesz majd a végítéletkor. És az előbb megfogalmaztam ezt, hogy Istennek a tökéletessége és szentsége nem fogadja be a tökéletlent, nem tudja. És ha ezt, mert ez a kiindulási alap, ez a kiindulás, Jézusban a tökéletes nem kivetette, nem elpusztította a tökéletlent, hanem felkarolta és tökéletesítette. Isten, a tökéletes Isten, a tökéletlen embert tökéletesítette. Minket, akik tökéletlenek voltunk, bűnösök voltunk, Isten szenté, igazzá tökéletesített. Mert ha nem tette volna, nem tudunk vele közösségben lenni. Az ő szentsége elpusztított volna minket, De ezt tette meg Isten miértünk, mi miattunk. És nekem nagyon fontos, hogy ezt lássuk és értsük, hogy Istennek a szent volta ebben hatalmas erő van benne, ami akár pusztítani is tud. Vannak vallásos emberek, akik nem értik ezt, és Pál apostol is beszél erről Timóteusnak, csak föllapozom a 2 Timóteus 3-ból. Ha megtalálom, de itt lesz. 2 Timóteus 3, 5. Ezt már egy párszor néztük ezt az igét. Mindegy, ezekről az emberekről beszél, hamis tanítókról egyébként. Ezeknél megvan ugyan a kegyesség látszata, de megtagadják annak erejét, kerüldőket. Oké, kegyességről van szó. Mi a kegyesség? Már nem emlékszem, milyen definíciót néztünk a múltkor ehhez, de az Istennek való kapcsolatról van szó. És Istennek a szent élet, az Isten szerint életnek az erejét megtagadják, azt mondják, hogy ebben nincs erő. Ne legyünk tudatlanok, senki ne legyen tudatlan Isten ereje kapcsán, Isten szentsége és annak ereje kapcsán. Ugyanez a szentség, ugyanez a dicsőség támasztotta fel Jézust a halálból. Milyen erő van ebben? Oké. És akkor mit csináljunk ezzel az információval? Pardon? Legyünk hálásak, igen. Lukács 12:5-öt. Nézzük meg egy pillanatra együtt. Lukács 12. Figyelmeztetés és bátorítás. Jézus azt mondja, azt hiszem, ezt a tanítványoknak mondja. Tanítványok kezdte mondani. A 4-es verstől olvasom. Mint barátaimnak mondom nektek, ne féljetek azoktól, akik a testet ölik meg, és azután többet nem árthatnak. Megmondom, kitől féljetek. Attól féljetek, aki megöl, és utána arra is van hatalma, hogy a gehennára vessen. Bizony, mondom nektek, attól féljetek. Tehát mi a helyes válasz erre? Az egy helyes istenfélelem. Istenfélelem. És ez a... Emlékeztek, nem tudom, melyik evangélium, talán Lukásnak a végén van az, mikor ott van a kereszten a 2 lator, akik között keresztre feszítik Jézust. És ott csúfolják a zsidók Jézust, mondják nekik, hogy hó, hát ha tényleg Isten fia vagy, akkor szállj le a keresztről, és hiszünk benned. És akkor az egyik lator azt mondja neki, hogy igen, ha tényleg Isten fia vagy, akkor mentsd meg magad, és engem is, akkor ments meg. És mit mond a másik lator neki? Mikor megdorgálja, azt mondja, nem féled az Istent? Hát te is ugyanazon ítélet alatt vagy. És akkor mondja Jézusnak, hogy Uram, emlékezzél meg, amikor eljössz majd te országodban, emlékezzél rám. Egy gyönyörű rész az igéből. De ezzel dorgálj meg, hát nem féled az Istent. És bizony sokan ma nem félik az Istent. Még aki hisz benne, sem féli. Pedig lenne miért? Lenne miért? Tehát a helyes válasz Istennek a szentségére, az Isten félelem, és azt mondja Jézus, nem emberektől féljünk. Mit tud, Max megöl. De az örök életet nem tudja befolyásolni egy ember. Istennek arra is megvan a hatalma, hogy utána gehennára vessen. És ez a félelem kell átalakuljon tiszteletté. A kedvenc szó, amit a gyerekeimnek szoktam mondani, hogy amiről beszélek nekik, tisztelet. De ez a félelem kell átalakuljon tiszteletté. Ugyanaz mondjuk, beszéltünk a tűzről. Egy másik tök jó példa erre, az áram. Ha az ember hülye, mint ahogy én is voltam egyébként, tehát hogy csináltam, nyúltam bele 220-ba, Mert azt hittem, hogy ez ilyen 5 voltos valami, egy termosztát volt, aztán kiderült, hogy az nem 5 volt volt. És akkor mondom, milyen erősen csípező 5 volt, azért csípett, mert 2-20 volt, nem 5, vagy 12. Nem tehet meg az ember bármit az árammal. Tehát itt is ez az óvatosság, ez a tisztelet a dolog iránt, hogy oké. Direkt nem embereket hozok példaként, de az ember ilyenkor gondolkozik, mielőtt cselekszik. Ugye? A tűz esetében is, meg az áram esetében is. Miért? Mert hatalma van arra, vagy ereje van arra, hogy pusztítson. Tehát az áram is egy jó példa erre, hogy az ember megtanulja tisztelni kvázi az áramot. Akármit nem lehet megcsinálni vele. Észre kell. És még két gondolat, aztán be is fejezem, na jó, 3. Azt mondja az ige, hogy szentek legyetek, mert én szent vagyok. Ezt mondja Isten. Tehát, hogy nem csak az van, hogy tiszteljük, értjük Istennek a szentségét, hanem valahol a magunkévá kell tenni azt, ami elképesztő. Hogy mi magunk legyünk ilyenek, mint ő. Erre vagyunk elhívva. Legyünk ő hozzá. Szentek legyünk, ahogyan ő szent. Tiszták, tökéletesek. Legyen erő az életünkben, amiket most csak néhány dolgot felsoroltam. Szentek legyünk, ahogyan ő is szent. És Jánosra visszatérve, igazából ugyanaz a gondolat, csak másképpen fogalmaz a János. Egy János első leveléből, 1 János 3, ha megtalálom, mindjárt itt lesz. Igen, 1 János 3. Az első 3 verset olvasom föl. Lássátok, milyen nagy szeretetet adott nekünk az Atya. Isten gyermekeinek neveznek, és azok is vagyunk. A világ azért nem ismer minket, mert nem ismerte meg őt. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlók leszünk ő hozzá, és meg fogjuk őt látni, amint van. És akiben megvan ez a reménység iránta, az mind megtisztítja magát, ahogyan ő is tiszta. Mi a helyes válasz, reakció? Ha normálisan működnek a dolgok, akkor az emberben ez egy tisztulást hoz. Tehát az emberben beindít egy folyamatot, hogy ő saját magát tisztítja. Erről beszél itt, aki tisztában van ezzel, hogy hová tart, kivel van és lesz közösségben, és majd színről színre látja, az az ember elkezdi magát tisztítani. Hogyan tudom tisztítani? Most nem az tusfürdő, meg szappan, meg nem tudom, meg ilyen hátvakaró. Bár hogyha ott kell, akkor na mindegy. De a... Jó, vagy ugorjunk. Tehát elkezdi a szívét, elkezdi azokat a dolgokat, amik tudja, hogy Isten szentsége előtt, vagy nem tiszták. Ezt az ember azért tudja, hogy mik ezek a dolgok. Ezeket elkezdi félretenni. Elkezdi elhagyni, mert megtisztítja önmagát. Ez egy normális, egészséges reakció az ember részéről. Itt nem arról van szó, hogy én elkezdek az üdvösségemért dolgozni. Nem arról van szó. Hanem arról van szó, hogy Isten engem megtisztított, ő hozzá kerülök, mint ahogyan nem tudom, most nem Magyarországról, mondjuk az angol királyért fogok állni, akkor én valószínűleg már előtte egy pár nappal elkezdem nézni, hogy a hajam hogyan fog állni, meg nem tudom, milyen ruhát fogok fölvenni. Kitisztítom azt a ruhát, elkezdek készülni rá. Tisztítom magam. Készülök. Az Istennel való találkozásra, hogyan majd színről-színre látjuk őt, erre az ember már itt a földi élete során készül, és tisztítja önmagát. Elhagyja azokat a dolgokat, amik nem szerinte valók. Erről beszél itt az ige. És ezzel zárnám, ami elhangzott, hogy mi a helyes reakció erre. Azért pörgök ennyit ezen, és a végén ezzel zárom. Mert legyünk hálásak, értékeljük az üdvösségünket. Ezzel a gondolattal akarom zárni. Aki nem tudja, hogy mitől menekült meg, nem fogja értékelni azt, hogyha valaki megmentette. Ezeket a dolgokat látnunk kell ahhoz, hogy igazán értékeljük az üdvösségünket. Ha Jézus nem jött volna el, akkor nagy gázban lennénk. Nagy slomasztikában. De hála Istennek, Jézus eljött, és megmentett minket. Hát értékeljük, és becsüljük meg ezt az üdvösséget, amit kaptunk tőle. Én ennyit szerettem volna mondani. Nincs kérdés, jó? Oké. Jó. Ámen. Akkor megtennéd, hogy köszönöm.